kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt úrcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók! Utolsó előadásomban elmondtam, hogy a nyár elején a Holland Bizottság kívánságára Schumann atya Magyarországra jött, hogy alkalmas vezetőt vigyen ki magával, aki foglalkozik a Hollandiában tartózkodó magyar gyerekekkel. A választástól Tihamirra esett. Előbb azonban még nagy kirándulásra megy diákjaival. Felhasználta az utolsó vizsgák és a bizonyítvány kiosztás közti napokat. 12-tel jöttek össze. Hajóval mentek Dömösig, onnan pedig gyalog fel a dobogó kőre. Ott állt két helyiségből álló egyszerű faépítmény. Egy asztal volt benne, meg egy üres ágyterep. Ezt az utóbbit egyik fiú azonnal lefoglalta magának, legalább nem fognak éjjel rám lépni. Volt még egy használható kerevet, azt a tisztelendőre gyengébb fiúnak adta, ő maga a földön feküdt. Egyébként mindent neki kellett végeznie, ezek a fiúk még nem értettek a táborzáshoz. Otthon elkészítette az étrendet, és a szükséges élelmiszereket szétosztotta a fiúk hátizsákjaiba. Néhány edényt is vitták meg takarót. Száraz füvet gyűjtöttek a fekvőhelynek. Délelőtt a főzés, délután a játék közben vidáman telt az idő. A tisztelendő úr pedig sok érdekes dologról tudott beszélgetést kezdeni. Az esti közös sima és pár gondolat a másnap reggeli elmékedés számára. A hatnapos tábor hamar véget ért. Július 12-én indulás Hollandiával. Hajóval megy Bécsig, azután vonattal tovább. Megmaradtak az útról naplójegyzetei. Írja naplójába, a katolikus misszióknál nagyobb panasz a magyar gyerekek ellen. Elégedetlenek, haza akarják küldeni őket. Megérkezve azonnal munkába fog. Szeptember 3-áig állandóan úton van. Hollandiában minden új Tihamér számára. Csodálkozott, hogy hétköznap a hollandok milyen sokan templomba mennek. Köztük igen sok tanuló. Majdnem mindnyájan áldoznak. Bámulattal nézi a virágzó hitéletet. Igaz, van mintegy 10 nagy lelkigyakorlatos háza is Hollandiának. Magyarországon ez még csak álom, írja naplójába. Szombat este jönnek a gyónok a templomba. Férfiak, nők, azután gyerekek cammognak pacipőbe. Ma jelent meg az első cikkem a magyarországi állapotokról. A holland családba lepekvéskor a legnagyobb lány Szentpétervízzel keresztet ír a többi homlokára, ugyanúgy az ágyra, és azután fekszenek csak le. Valóban Benlóban kezdte, ott 20 magyar gyerek volt. Hozba 50 gyerek könyörök, hogy maradjon még tovább. Máshol a plébános hirdette, hogy a budapesti pap tartja a litániát. Téma: köszönjük meg Istennek, hogy nem tudjuk, hogy mi a bolsevizmus, mint a szegény magyarok. Igen szép templomuk van 1000 hívővel, de káplán már van annyira is. Ami az idő a gyónások után maradt, azt a gyerekekkel tölti játékban és beszélgetésben. Meglátogatja, még ha lehet, a befogadó családot is. Hazatérés után csak néhány napost tölthetett a szolnoki otthonban. A tanév elején már a szemináriumba várja a kispapokat. A herceg primás figyelemmel kíséri a nevelési irány. Most pedig elrendelte, hogy a kispapok az iskolai elejétől kezdve heti 2 tornaórát kapjanak egyelőre egy szomszédos gimnázium tornatermében. Előjárótársai nem szívesen vették, és ezt a kispapok még kevésbé, azért kezdtek el maradni, írja az akkori növendéke. És mit tesz erre a prefektus? Elment közéjük. Megkívált közben ő is együtt végezte a gyakorlatokat, versenyt mászott a rudon kötélen, sőt még a szertornában is közéjük állt. Ezzel nem vesztett el tekintélyét, ellenkezőleg velünk jött tornára, átöltözött, együtt játszottunk és szertornáztunk. Legbuzgóbb volt mindkettőben. A labdázás célpontja lett ő, üsd a prefit, volt a jelszavuk, és ő vidáman tűrte. Pedig ilyenkor minden kispap befektette a legjobb tehetségét, hogy a prefektust eltalálja. Tihamér vidám és játékos volt, de minden szava megfontolt, és példája Isten felé terelő, és Isten felé terelte a gondolatokat. Október 1-én megérkezik a pápai követ Magyarországra. Csonka Magyarországon ő volt az első külföldi diplomata, aki felvette a kapcsolatot Magyarországgal. A pápai követ a szemináriumba szállt meg, bár állásánál fogva tartózkodó volt, mégis részt vett az intézet életében. Néha az előjárói ebédlőben is ott volt. A központi sajtóvállalat az újjászervezett egyházi lapok szerkesztésével akarta megbízni. Elhárította. Ezzel példát adott az inkább keveset vállaló, de tökéletesen dolgozó munkakedvre. Kényes helyzetbe került december elején. A száműzésben élő királyi család a herceg primás útján nevelőt kért a fiatal trónörökös számára. A megtisztelés igen súlyos feladat, jelentős választása rá esett. A hagyományokat őszinte tisztelő lelkivilága együttérzett a sok csapást ért szent életű királlyal. Ugyanakkor érezte azt is, hogy a nemzet ifjúsága vár rá. A most felépülő új világba szükség van arra, hogy keresztény szellemi közösség alakuljon ki. Inkább Budapesten szeretne maradni. A felkérésről és döntéséről beszámolt főpásztorának december 7-én kelt levelében. Főtisztelendő érsek úr. Leopold Antal prelátus kanonok úr, a napokban a bíboros herceg primás úr ő excellenciájának azt a kérdését közvetítette hozzám, hajlandó volnék-e az Otto trónörökösnek nevelését elvállalni, és a Svájcban mindjárt meg is kezdeni. Egyben jelezte ő eminenciája, hogy egyáltalán semmi befolyás nem akar elhatározásomra gyakorolni, sőt arra az esetre a megbízást nem vállalom, már van egy másik kiszemelt papja. A dolog sürgősége miatt csak 3 napi gondolkodási időt kaptam. Így tehát 3 napig folytatott alapos meggondolás után tegnap, a határidő letelt előtt, megjelentem ő eminenciája előtt, és megköszönve azt a nagy jó akaratot, hogy ezt az annyira megtisztelő feladatot rám bízni kegyeskedett volna, elmondtam neki aggodalmaimat, amelyek arra bírnak, hogy a magas megtiszteltetés elől alázattal kitérjek. Ő eminenciája kegyesen beleegyezett a negatív válaszomba, és további jó akaratáról biztosít. Bár a kérdés ezzel rám nézve elintőződött, mégis kötelességemnek ismerem a jelen sorokban ezt az excellenciát tudomására is hozni. Excellenciát felszentelt kezét csókolja Krisztusban engedelmes fia Tóth Piamir, Budapest 1920. december 7-én. 1921. januárján az ágri érsek felterjesztette 15. Benedek pápa és 15. Benedek pápa titkos kamarásán nevezte ki. Nagy dicséret és elismerés volt ez számára. Mind a többit, úgy ezt is említés nélkül hagyja a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvbe semmit nem jegyzett fel, ami saját magáról nem szól, vagy valami megtisztelő dolog lenne számára. A nagybőjben újra megszaporodnak a lelki gyakorlatok. Prohászka is járja a vidéket. A pápai követ, aki április 1-én a várba költözött, a házban vezet lelki gyakorlatokat az olaszoknak. Piamir az iskolákat látogatja sorban. Az István úti főgimnáziumban nagy lelki gyakorlatot vezet. Egyesületeiben beszél, gyóntat, és rendszeresen megtartja az egyetemi templom szánbeszédeit. Minden reggel, most is 5 órakor kell. 1 órás elmélkedés után, 6:30 előtt 3 perccel már a sekrestyében öltözködéshez fog. Mikor a toronyóra felepült, indul a remete Szent Pál oltárhoz a Szent Misét bemutatni. Ehhez az oltárhoz mindig hű maradt, amíg az egyetem templomban misézett. Szent Mise után a sekrestyében gyóntatta meg azokat, akik felkeresték. Az egyszerű barnára festett kis gyóntatószéket 1930-ban váltotta fel az egyetem rektorának ajándéka egy díszes fülke. Majd szobájában elfogyasztotta reggeliét, és nyomban munkához fogott. Az egyetemi templom sekrestyése azonban gyakran bekopogott délelőtt szobájába, hogy ismételten hívja gyóntatásra. A legnagyobb készséggel, sőt örömmel járta még ilyenkor, akár 50-szer is a 3 emeletet. Szobájában női vendégeket sohasem fogadott. Sokszor hívják el beteghez is. Ilyenkor magához vette az aranyos tarsolyba rejtett oltári szentséget, a szent olajat, és ment megerősíteni a szenvedőket. Ilyen utakra mindig örömmel sietett. Meghagyta a sekrestyésnek, ha valahova beteghez kell elmennie, értesítse őt, és rögtön indul. Boldog lélekkel örült annak, hogy idejébe érkezett. A beteg meggyont, megáldozott, a szentkenet szentségét is felvette. Majd egyetemi hallgatók jönnek névtelenül, bátortalanul. Később családapák és édesanyák, akik eddig bánatosak voltak gyerekük sorsa miatt, most egyszerre új élet ébredésének örülhetnek a levelek diákjaimhoz nyomán. Sok levelet kap, minden kérdése haladék nélkül küld választ. Nem volt sohasem hosszú a válasza, csupán egy-két szó, amelyet Isten akart közölni éppen azzal a hányadó lélekkel, hogy mennyire a lelkekbe látott, és mennyire bele tudta azokba oltani az újjászületés csiráit, arra éppen azok, ezek a levelek ékes szóló tanúk. Végtelen hálára kötelezett, írja egy református pap, azzal a pár kedves sorával, amelyet fiamnak levelére válaszul adott. Amit sem több orvosi akarata és igyekezete, sem nekünk a szülőknek megbocsátó szeretete nem tudott neki visszaadni, az életkedvet és jobb jövőbe vetett reményt, az főtisztelenséget biztató soraival visszaadta neki. Ki nem örül akkor, mikor látja, hogy munkáján Isten áldása van? Mennyivel inkább örülhet a pap, ha példája nyomán nő az Úr Jézus Krisztus követők serege? Mennyivel inkább örülhet egy Tóth pionér mindezeknek, még annak is, hogy milyen hamar igazolja az Isten az elrejtett, a világ által észre nem vett és nem értékelt lélekmentő munkáját. Mennyi új bizalom és munkakártyáv támad szavára, de ugyanakkor nő a veszély is, hogy elbízza magát, hogy mindezt a jót magának tulajdonítsa. Ébren kellett lennie, hogy elnyessék. Tudta, és annál nagyobb bizalommal köszönte meg Istennek, hogy a kegyelem osztogatásában ilyen nagy szerepet adott neki. Most alig fejezte be az egyetemi tanévet, Hollandiába megy. Az elmúlt év beigazolta, hogy nehéz megbízatásának kiválóan megfelelt. Újból őt küldték ki a nyaralókkal, június 10-én indul útnak a 830 rábízott gyerekkel. Kint régi ismerősként fogadják, gondosan készítik elő a különböző városokban látogatásait. Sokan hívják vendégként magukhoz. Legtöbbször azonban mégis a helység plébánosát keresi fel, a papi környezetet szereti leginkább. Igen, sok tanúságos szokás jegyez fel naplójába. Például a gyónás végén a papok jó áldozást kívánnak a gyónónak. Temetéskor a halottat is a templomba hozzák. Minden paraszt fején cilinder. Nem sír senki, ellenben áldozik, és az egész hozzátartozó gyászoló közösség az oltárhoz jön. Ez a legokosabb gyász. Tehát Tóth Pionér Hollandiába sokat adott, de sokat is kapott.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.
A nevelőszülői hivatás népszerűsítés.